Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Jó reggelt kívánok a hétvégén is korán kelőknek, akik rádiónkkal kezdik a napot, a mikrofonnál Péli Nagy Kata, itt pedig a hétvégi menetrend. Ismétlő műsorunkban a digitális turizmus hírei mellett egészségünk védelméről is szó lesz, az egészségkód legutóbbi műsorából válogatva, és beszélünk a Taste Balaton gasztroturizmus eseményeiről is, a vándortúrákról és egy neves balettversenyről.
Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra mindenevőknek.
Védelmi kérdéssé vált az Európai Unió számára az euró-dollárral szembeni megerősítése. A Politico által megismert bizalmas bizottsági feljegyzés szerint számos terv van a közös deviza globális pozíciójának erősítésére. Ilyen például az egységes befektetési piac megteremtése, a közös adósságok kibocsátása, a digitális euró használata. Nos, mindenről az elmúlt héten Monitor című hírműsorunkban beszélgettünk, méghozzá Grébel Szabolcsal, az Equilor alapkezelő portfólió menedzserével.
Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra mindenevőknek.
Az EU-nak van egy terve a dollárral szembeni ellenállásra, és ezzel kapcsolatban a Politico már le is hozott olyan elképzeléseket, amelyek még egyelőre bizalmas bizottsági feljegyzésekre hivatkoznak, hát nem tudom, hogy aztán ez mennyire valid. Rögtön az elején egy picit magyarázzuk azt el, hogy az a feltevés és az a kiinduló pont, miszerint az amerikai kormányzat kényszerítő eszközként használhatja fel a dollár dominanciáját a világgazdaságban. Ez pontosan mit is jelenthet?
Igen, ugye az első és legfontosabb, amit szerintem így tisztázik el, hogy nyilván a dollár szerepe a világban az nagyon fontos, ugye a nyersanyagok elszámolása is ebben folyik, és ugye az amerikai kormányzatnak még a Donald Trump megválasztásakor ugye volt egy olyan gazdaságpolitikai narratíva, illetve ezt is folytatja az Egyesült Államok, hogy a dollár az gyakorlatilag túl erős, ezt kijelentették, és hogy ez hátrányt jelent az amerikai gazdaságnak, és hogy emiatt főként fiskális politikai eszközökkel, de ugye azért látható volt az elmúlt időszakban, hogy erőteljesen nyomást is gyakorolnak a jegybankra, a Fedre, hogy próbálja a kamatokat csökkenteni, tehát monetáris oldalról is lazítani, hogy a dollár gyengülésével így segítsék az amerikai gazdaságot. Na most az elmúlt időszakban, illetve itt akár a politikai, illetve a gazdasági bizonytalanság miatt is a dollár az azért erőteljesen gyengült a világ fő devizáival szemben, köztük az euróval szemben is. Szerintem innen érdemes kiindulni. A dollár gyengülésével együtt, ugye értelemszerűen az Európai Unióban, ugye az euró az erősödött, és ugye ezt az erősödést, illetve talán ezt a fajta bizalomvesztést, ugye erre a Politico cikke is utal, ezt a bizalomvesztést szeretnék kihasználni ugye az Európai Bizottság azzal a terveivel, hogy szeretné az nemzetközi befektetőknek vonzóbbá tenni az euróban denominált eszközöket.
Az euró dominanciájának az erősítése tovább lépett már azon, vagy átlépett azon, hogy ez pusztán financiális kérdés lenne, vagy gazdasági kérdés lenne. Ezt már úgy kezeli az Unió, mint valamiféle védelmi képességnek az erősítését. Itt van például azért a pénzügyminiszter, az amerikai pénzügyminiszternek a kijelentése is, aki azt mondta, hogy képesek vagyunk változást elérni, mármint pusztán csak a dollár felhasználásával, hogy a golyók lövöldözése nélkül tehetünk dolgokat. Tehát elképzelhetőnek tartod, hogy ez most már védelmi kérdés is az Európai Unió számára?
Hát nyilván azt fontos figyelembe venni, hogy azért itt a politikai kijelentések azért sokszor egy erőteljesebb szóbeli nyomásgyakorlást mutatnak, de azért azt érdemes kiemelni, hogy az árfolyamok hatásának, akár ugye a fiskális monetáris politikában az az eltéréseknek. Azért van egy erős áttételes hatása az Egyesült Államok és az Európai Unió gazdasága között. Most nyilván, hogy ezt a politikai térben hogyan tálalják az egyes vezetők, az egy másik kérdés. Ugye az, hogy akár az árfolyamok mozgásának, akár ugye a vámtarifáknak, ennek ugye megvannak azok a hatásai, amelyek gazdasági szinten is beépülnek, illetve az árfolyamok hatása is ugye az eszközárakban jelentkezhet, és ugye ebből a szempontból ugye akár ugye a kamatok a változása is, annak ugye megvannak a hatásai nem csak az Egyesült Államokban, hanem áttételesen ennek a hatása megjelenik az európai gazdaságban is. Tehát nyilván ugye ezekkel a lépésekkel számolni kell.
Ez a cikk ismertet néhány olyan megoldást, amely a dollárral szemben az eurót erősíteni. Például a monetáris unió megteremtése az Európai Unión belül, vagy közös adósságok felvétele. De azért vannak ennél sokkal izgalmasabbak is, például a digitális euró bevezetése, amely ugye már tervben van, de azért némileg azért akadozik, vagy az euróban denominált stabil coinok, tehát ugye a kriptovaluták befogadása, de ilyen olyan, hogy euróban kössenek különböző szerződéseket és kereskedelmi megállapodásokat. Ezek közül az eszközök vagy tervek közül szerinted melyik az, amelyik valójában megoldást jelenthet és át tudja törni az egyes uniós tagországok ellenállását?
A Politico cikke is kiemeli, hogy ugye az Európai Bizottság által javasolt megoldások azért elég megosztóak az Európai Uniós, illetve az eurozónás tagországok között is. Például a közös adósság felvétele fiskálisan azért még mindig konzervatívabbnak nevezhető, akár Németországban vagy Hollandiában is azért ellenállásba tud ütközni. Tehát az, hogy erről egy erőteljes konszenzus alakuljon ki, ez egyelőre még nem látható. Nyilvánvalóan ugye az, hogy a közös adósság kibocsátása, illetve az euróban denominált eszközök így vonzóvá tételével ez jelenthetne egy erősödést, de azért az, hogy ez ilyen megosztottságot jelent a országok között, azért ez messze nem biztos. Akár a kriptovalutáknál, illetve a digitális jegybankpénznél, ott ugye gyakorlatilag az látszik, hogy talán így az amerikai mintát próbálná átvenni az Európai Unió, és ezzel úgymond fejleszteni is a pénzügyi rendszert, és talán egy másik alternatívát kínálni ugye a dollárral szemben, így erősítve az eurót. Viszont azért azt így szeretném kiemelni, hogy még ez korábban, és itt nem is a kriptovalutákra, hanem ugye a korábbi pénzügyi rendszert érintő szabályozással, ugye mondjuk a PSD2-vel, amelyben ugye szabályozták különböző fintek megoldásoknak is az elterjedését, ugye ott is az volt egy mögöttes cél, hogy ugye a fizetési rendszereken belül az Egyesült Államoknak a dominanciáját azt próbálják csökkenteni. Azért ez is mérsékelten sikerült, és nyilván emiatt én azt gondolom, hogy bizonytalan az is, hogy ha esetleg bevezetésre kerül egy ilyen digitális euró, az valójában milyen mértékben tud versenyezni akár egy digitális dollárral. Ilyen akár a fizetési rendszerek szempontjából ez egy technológiai fejlődést tudna jelenteni, amelynek vannak pozitív hatásai is, viszont azért itt a digitális jegybankpénz bevezetése azért még globálisan is azért még nehézségekbe ütközik, tehát ezeket mérlegelni kell, hogy pontosan milyen hatásokkal jár.
Menetrend. Gazdaság, turizmus és fenntarthatóság mindenevőknek.
Az előző témát pedig folytatjuk méghozzá azzal, hogy az Európai Parlament döntött és megszavazta a digitális euró bevezetését, az online és offline változatot párhuzamosan fejlesztik ki. 2027-ben kezdhetik meg a tesztelést, és a rendszer indulása pedig 2029-re várható. A rádiónknak nyilatkozó pénzforgalmi szakújságíró szerint edukáció nélkül veszélyes eszköz lehet a lakosság kezében, azonban lehet jól is használni az új formátumot. Nagy László Nándor hozzátette, hogy ez a lépés megteremtheti a digitális forint lehetőségét is a Magyar Nemzeti Bank számára. Kovács Gergő interjúja következik.
Digitális euró bevezetéséről döntött az Európai Unió. Hogyan kell ezt elképzelni, várhatóan hogyan fog ez majd működni a gyakorlatban?
Ez egy eléggé furcsa helyzet, mert azt gondolom, hogy a digitális eurónak van egy ilyen hype-ja. Ez azt fogja jelenteni egyébként, hogy elvben ezzel a digitális euróval minden helyzetben tudunk majd elvben fizetni. Ez konkrétan egy olyan megoldás lesz, hogy biztosítja, hogy mindenki hozzáférjen ehhez a központi banki pénzhez valamilyen digitális formában, még akkor is, ha nincsen bankszámlája. Az érvek azok arról szóltak, hogy ezzel igazából meg kell teremteni azt, hogy a fizetések egyre inkább digitálisak, miközben a központi banki pénz elérhetősége nyilvánosság számára jelenleg csak készpénzben létezik, illetve volt egy másik ilyen gondolkodás, hogy ugye elindult a világ olyan digitális pénzek felé, kriptovaluták felé, amelyekről úgy gondolták a szabályozók, hogy ez kiszoríthatja a hivatalos pénzforgalmat. A gondot inkább az jelenti, hogy ahol ez a digitális pénz vagy alternatív fizetési rendszerek működnek, azok olyan helyeken működnek, ahol valamilyen okból kifolyólag maga a hagyományosra értelemben vett pénzforgalom nem kellően digitalizált. Európai Unió kifejezetten nem ilyen, hiszen a digitális fizetésekben ott van a bankkártya, léteznek már olyan átutalások, amelyek lényegében határon átnyúló szolgáltatásként azonos díjazással működnek, a SEPA rendszer ilyen, illetve egyre több helyen működik az azonnali átutalások rendszere is. Ebből következően ez a digitális pénz, ez egy olyan alternatíva, ami nem feltétlenül kell. És ebből következik itt egy kicsit ilyen furcsa helyzet, hogy próbálunk egy olyan megoldást létrehozni, aminél keresjük, hogy milyen problémára jelent igazából majd megoldást ez a digitális pénz.
Na de milyen problémára jelent ez megoldást? Egyrészt felvet ez egy olyan kérdést is, hogy maga a digitális euró fejlesztése, ez egy jelzés a készpénz tudatos visszaszorítására?
Több országban már most teljesen digitalizált a pénzforgalom, a skandináv országban 95%-ban digitális fizetés zajlik. Néhány európai országban marad jelentősebb a készpénzforgalom. Ami itt most ugye érdekes, ha most Magyarországról beszélünk, akkor nálunk meg kifejezetten az elmúlt időszakban ugye megerősítették a készpénz használatot. Gondoljunk csak arra, hogy február 1-ét ugye 300 000 forintot lehet fölvenni az ATM-ekből, és a pénzforgalomban még mindig nem túl erősen haladunk a digitalizáció felé, miközben egyébként majdnem mindenki arról beszél, hogy a digitális fizetések azok olcsóbbak, könnyebbek, notabene még biztonságosabbak is, bár valószínűleg most azért nehéz összehasonlítani egy hibácsalót és egy zsebeste hatos villamosa. A problémának van egy másik vonulata, ami szintén időről időre előkerül, hogy a pénzforgalom, a nyugat-európai pénzforgalom jelentős része az átutalások mellett az egyszerű emberek számára ez a bankkártyával való fizetést jelenti, és ugye a héten is megjelent az Európai Központi Banknak egy figyelmeztetése, ami arról szól, hogy túlságosan kitett az európai pénzforgalom két nagy, döntően amerikai székhelyű bankkártya társaságnak, és hogy ez problémát jelenthet bizonyos esetekben. A gond az az, hogy 10-15 éve folyamatosan éves rendszerességgel vannak ilyen figyelmeztetések, de Európában nem nagyon tettek semmit azzal kapcsolatban, hogy valami alternatív fizetésforgalmi helyzet jöjjön létre, és azt gondolom, hogy most már olyan szintű infrastruktúrális és egyéb fejlesztést igényelne egy önálló alternatív fizetési rendszernek a kiépítése, ami mondjuk a korszerű és jól megszokott bankkártyát tudja helyettesíteni. Ne felejtsük el, hogy a mobilunkkal való fizetésnél is a bankkártyánk egy tokenizált bankkártyával fizetünk. Tehát, hogy ezt az egész rendszert és ennek egyik a biztonsági elemeit, mert jelenleg a bankkártyás fizetés messze menően az egyik legbiztonságosabb. Szóval ezt felépíteni most nem nagyon lehet. A digitális pénz az elindul egy ilyen irányba, hogy itt egy új rendszer épül, tehát ennek a biztonsági lépései vannak, azonban egy dolgot nagyon fontos leszedezni. Abban a pillanatban, amikor a jegybanki, digitális jegybankpénzről beszélünk. Itt a jegybank az, aki elszámol, a jegybank, aki ezt az egészet működteti, és a jegybank az, aki ezért felel. Nagyon sokan felvetik azt, hogy ha ez egy digitális jegybankpénz, szóval közvetlenül az adott jegybankkal, Európai Unióban közvetlenül az ECB lesz, de ha Magyarországon bevezetnénk a digitális forintot, mint jegybankpénz, akkor itt a Magyar Nemzeti Bank lenne ebből a történetben a szereplő. És a bankrendszer az ebből a szempontból kiszorulhat, hiszen akkor közvetlenül a kereskedők és a fogyasztók a jegybankkal kommunikálnak. Ez azt jelenti, hogy a fizetésforgalomnak az egyik oldala az nem a bankrendszernél van. Mi történik ekkor? Tehát nem a bankrendszernél tartjuk a számlánkat, nem ott vezetjük a pénzünket, nem ott van a pénz, nem ott vannak a betétek, és abban a pillanatban a bankrendszernek az az oldala, ahonnan forrásokat tud szerezni, hogy hitelezzen, az meggyengülhet. Ha meggyengül, akkor meg sokan nehezebben tud hitelezni, és innentől kezdve a bankrendszer nem látja el azt a gazdasági kapcsolódási feladatát, vagy nem tudja úgy ellátni, ahogy ezt megszokhattuk. Az pedig egy újabb lépés lehet a furcsaságok felé, amikor a digitális jegybankpénz kibocsátó jegybankok kezdenek el mondjuk belépni, akkor ezek után a klasszikus bankrendszeri és fizetésforgalmi területnek abban az oldalában, hogy hitelezni is a jegybankok kezdenek el. Azért nem véletlen, hogy a kétszintű bankrendszer több évtizedes múltra tekint vissza, és ezt tartják a legbiztonságosabbnak. Na, a digitális jegybankpénz ebből a szempontból egy olyan kihívás, amire válaszolni kell. Magyarországon, amikor bevezetéssel elkezdtünk gondolkodni, Magyarország nagyon-nagyon komoly mértékben kiáll, a Magyar Nemzeti Bank kiállt a digitális jegybankpénz mellett, a korábbi vezetés egyértelműen. Ott olyan is elhangzott, hogy egyébként ezeken a digitális jegybankpénzeken a mindenkori jegybanki alapkamatot is lehetnek kapni mondjuk az ügyfeleknek, az ott tárolt pénzek után. Tessék elképzelni ezt, hogy jelenleg ugye arról folynak a polémiák, hogy miért nem fizetnek a bankok a folyószámlán lévő pénzek után érdemi kamatot. Ha egy ilyen ígéret érkezik, akkor onnantól kezdve elég hamar ki lehet találni, hogy az egyszerű ember hol szeretné tárolni a pénzeit.
Ugye ez egy törvényes fizetőeszköz lesz, viszont offline és online is működne. Ezt már csak a digitális euró kifejezés miatt sem teljesen világos, hogy hogyan kell elképzelni, ez mit jelent.
Valószínűleg az offline az ugye az, amikor sima fizetési forgalomban van, tehát hogy nem az online ebből a szempontból valóban ez az internetes kereskedelemnek tudhatjuk be, az offline pedig az, amikor egyszerűen egy kereskedőnél fogunk tudni fizetni. Ne felejtsük el, normál esetben, vagy korábban, amikor bankkártyával fizettünk, ott is az volt, hogy nem minden egyes alkalommal kért azonosítást, erről most már elfeledkezünk, hiszen most már a mobilunkkal tudjuk feloldani, és biometrikus azonosítóval minden tranzakciót tudunk azonosítani. De korábban azért volt egy olyan rendszer, hogy ne állítsam meg minden egyes fizetési forgalmat, egy PIN-kódos adatkérés vagy egyebek. Tehát egy ilyen rendszer lehet, amikor egy olyan környezetben tudjuk, ami fizikai környezetben is tudnánk használni ezt a digitális pénzt. Ez azt jelenti, hogy teljes körűen használható lenne ez a digitális jegybankpénz mindenféle fizetési forgalom.
Ennek a bevezetése az még azért odébb van, nagyjából ilyen 2029-re várják, de mennyivel lehet ettől erősebb egyrészt az Európai Központi Bank pozíciója, és úgy egyébként Európa fizetési rendszere?
Erről mondják a szakértők egy jelentős része, hogy ők nem érzik azt, hogy ebben erősíteni lehetne. A kitettségek, amikről beszéltünk az előbb, azok, a kriptovaló kitettség az nem valós, mert nem egy fizetésforgalomról van szó a kriptóban, az egy zárt rendszerű dolog, még akkor is a fizetést lehet használni. A másik oldalon a bankkártyáról arra ugye említettük, hogy annak a kiszorítása nem lesz túl gyors. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez a rendszer, ez egy kiegészítő rendszerként elműködhet. Nem feltétlenül érződik az, hogy ez egy olyan kihívásra ad a választ, ami valóban itt toporong az ajtóban. Ha 2026-ban erről jogszabály születi, akkor elkezdik az implementációt, és ugye a hírek szerint 2029 az, amikor ez ki van tűzve, hogy elindulhat majd ez a rendszer. Korábban pénzügyminiszterként Varga Mihály, aki ugye most már azóta a jegybank elnöke, arról beszélt, hogy a Magyarországon akkor látják értelmét egyáltalán ennek a digitális jegybankpénz bevezetésének, ha ez elindul már európai szinten, tehát az Európai Központi Bank ezt a projektet elindítja. Ergo azt gondolom, hogy Magyarországon is az évtized végére kerülhet érdemben napirendre az, hogy ez a digitális jegybankpénz megjelenik, de nagyon sok fejlesztésre van szükség, és nagyon fontos tudatosításra, hogy akkor éppen most mivel is fizetek? Tehát, hogy amikor éppen ott vagyunk, hiszen az átlag ember számára a mobiljával fizet, most már ezt mondjuk, miközben mint említettük, hogy ez egy bankkártyás fizetés fut a háttérben. Tehát itt az embereknek nagyon sokat kell megtudniuk, hogy melyik számlájukról is van szó, hol van ez a nyilvántartva, ez az egyenlege.
A digitális euró bevezetéséről volt szó az elmúlt percekben, Nagy László Nándorral Kovács Gergő beszélgetett. Rövidesen folytatjuk a Hétvégi Menetrend című ismétlő műsorunkat, méghozzá a Táncverzum eheti adását hallgathatják meg. A hétvégén zárult az Ifjú Balett Tehetségek és Növendékek legismertebb versenye a svájci Lozánban. Hosszú évek óta idén magyar résztvevője is volt. A Magyar Táncművészeti Egyetem 6. évfolyamos növendéke Balog Marci személyében. A verseny nem csak patinás, és 1973-ra nyúlik vissza, vissza, hanem számos hazai balettművésznek nyújtott nemzetközi kiugrási lehetőséget, például Kovács Tibornak, Alessia Popovának, Felméri Lilinek. A következő fél órában pedig erről a versenyről lesz szó.